Műsorunk folytatásában a keszthelyi Szent Erzsébet templom szenteléséről és a cigányság körében végzett missziós munkáról, azaz a cigány pasztoráció különböző formáiról beszélget Kuklai Antal körömi plébánossal, Tikovics Ernő.
E hét vasárnapján áldja meg dr. Ternyák Csaba egri érsek délután 3 órakor azt a templomot, amely régi hiányt pótol Keszthelyben, az egyik filiában, ahol szolgálsz. Pár szóval beszéljünk először arról, hogy milyen ez a falu, amely most hány száz év után is kap újra templomot?
Hát nem lehet tudni pontosan, mert reformáció óta nincsen temploma, mármint hogy katolikus temploma falunak. Nyilván a régi Szent Erzsébet templom helyén épült fel a mostani református templom, hiszen a falu közepében a templom az nem változtatja a helyét. Valamikor a középkorban épült itt a Sajó, Hernád és a Taktapatak összefolyásánál, egy ilyen árterületen, a Szent Erzsébet templom. Maga a falunak a neve Keszthelyen, az valószínűleg a Konstantin névnek egy magyarított változata. Na most ez, hogy Szent Erzsébet és Konstantin, hogy jön össze, lehetségesnek tartom, hogy mikor II. Endre a keresztes hadjáratból hazatért, akkor a vele jövő lovagokat letelepítette, hiszen azok nem szélettek szét, hanem jutalmul földet kaptak. És így minden esetes szerencsen Bodrog keresztúron és Karcs voltak lovakkori templomok, tehát lovak templomok.
Mi különbözteti meg őket az egyéb templomoktól?
Hát a lovagok tulajdonképpen mai fogalmak szerint szerzetesek voltak, csak nem szerzetes papok, hanem világiak, akik együtt éltek. És eskü fogalmat tettek, hogy az egyházat, a hitet fegyverrel is megvédik. Keresztes hadjáratban nagy szerepük volt, de hát például a mohi csatában ezek a keresztes lovagok, a juaniták, ezek mind ott haltak meg. Most a Mújnak a határában ott van egy emlékmű, egy ilyen domb keresztekkel, és ott látható külön a juhanitáknak a emlékköve. Gondolom, hogy a nagy királyi út mentén ez a Via Magna, amely vezetett Gyöngyöstől patakon át Munkács felé, ezen az úton a királyi birtokokra telítették ezeket a lovagokat, és így kerültek oda a görög származású, a görög nevű lovagok, oda kerültek Keszthelyenbe. És mivel éppen akkor avatták szenté II. Endrének a kislányát Erzsikét, tehát sorra épültek Magyarországon a Szent Erzsébet templomok. Így például a domonkosok építettek Szent Erzsébet templomokat éppen patakon, és másút is, hiszen ahogyan most például a Pió atyának, vagy pedig a Szent atyának építenek templomokat, ugyanúgy a frissen szenté avatottak számára új templomok épültek régen is, meg hát mondom most is. Tehát így magyarázható az, hogy éppen Szent Erzsébet templom volt Keszthelyenbe. Na most szintreformátus falu volt ez, és szorványkatolikus közösség élt ottan. Gyakorlatilag egy-egy falusi házban miséztünk annak a maroknyi hívőnek, akik eljöttek havonta egyszer vagy kétszer szentmisére, de egyre nagyobb számban vannak a híveink, mert a betelepült cigány lakosság körében népesség robbanás van, úgyhogy egyre gyarapszik a híveink száma ott. Ők viszont parasztházban nem lépnek be. Keresztelése igen, de azon kívül már nem. Gátlásuk van. És éppen ezért kellett, hogy épüljön legalább egy kápolna, de mivel a belgiumi katolikus építőipari iskolának a tanárai felajánlották, hogy építőtárban építenek nekünk közösségi házat, így belevágtunk a templomépítésbe. És ők egyszerre két templomon dolgoztak, egymás melletti két faluban, Kiscsécsen és Keszthelyenben építettek templomot. A Kiscsécsit most az idén Szent Anna napján szenteltük föl, és most kerül sor a Szent Erzsébet templom felszentelésére. Ez a belgiumi építőipari iskola katolikus egyháznak a fenntartásában működik 1920 óta, 2000 növendéke van, részben szakmunkásokat, részben technikusokat képeznek ki az építőipar minden ágából. Nagyszerű tanáraik vannak, akik alakítottak egy egyesületet, és az egyesület keretében évente egy szociális célú építőtábort szerveznek. Így került sor sok-sok magyarországi szereplésükre éveken át, tehát az Esztergom egyházmegyében építettek különféle szociális otthonokat, vagy például nálunk körömben 3 éven keresztül ők építették fel az óvodát.
Ez is furcsa, hogy óvodát építenek egyáltalán ma Magyarországon, amikor a gyerekek száma csökken, de hát itt nálatok körömben, meg azon a vidéken ahogy mondtad, egy demográfiai robbanás van a cigány lakosság miatt, ezért kellett az óvoda is.
Úgy van, nálunk körömben, az iskola épületében, egy 25 fős teremben 45 óvodás gyerek volt, két csoportban. Most már egy 75 fős, három csoportos modern óvoda épületbe járnak a körömi gyerekek, bár már ez is szűk. Én évente kb. 30-at keresztelek körömbe.
Idén volt az az első év, amikor Magyarországon több cigány gyerek született, mint mondhatni magyar gyerek, de erre majd később térjünk rá, vissza a templomhoz. Éveken keresztül építették ezt is a belga diákok, ez óriási spórolási lehetőség volt, és igazából ez adta meg az alapját annak, hogy ezt teremtette meg a feltételét, hogy egyáltalán templom épülhessen, hiszen magatoktól ezt a pénzt nem biztos, hogy elő tudtátok volna teremteni.
Most nem csak a építő munkán tudtunk spórolni, hanem ezek az építőtáborok úgy zajlanak, hogy ők maguk pályázatokból megszerzik az építő anyagköltségét is. Tehát amit ők felhasználnak, cementet, téglát, mindent kifizetnek. Sőt, a növendékek, akik egy bérelt busszal jönnek, körülbelül 25 fős építőbrigád ez, ők maguk fizetik a buszköltséget. És olyan intenzitással dolgoznak, hogy itt bámulatban ejtik a helyieket, a legnagyobb 30 fokos melegben is úgy dolgoztak a gyerekek, és vannak, akik már 3, 4 vagy 5 éve is visszajönnek. Mert egy olyan közös élményük ez a karitatív építés. Egyszerre van jelen az együtt létnek az öröme, a jól végzett fizikai munka és az ajándékozásnak az öröme. Nagyszerű fiatalok ezek.
Magyarország is követhetné a példájukat, ez is egy kis kitérő, hiszen szakmunkás intézeteink katolikus kézben azért akadnak.
Tulajdonképpen van is, az építőbarátok egyesülete, az Magyarországon is működik, ez a Bauorden, tulajdonképpen német néven. Ezt a Speckpáter alapított, ez a Domonkos Páter, aki a háború után nagy, egész Európára kiterjedő nagy segélyszervezetet hozott létre. El az élelmiszer gyűjtött, és innen nevezték el őt Speckpáternek, Szalona Páternak, és ő szervezte meg a győztes államoknak az egyetemista fiatalságát, hogy jöjjenek Németországot újjáépíteni. És tulajdonképpen így egyengette, lerakta az Európai Unió alapjait azzal, hogy a győzők és a legyőzöttek együtt dolgoztak az újjáépítésen. Igazából Európa alapjait rakták le.
Talán a paptestvéred vagy, akik hallják ezt az adást, csodálkoznak azon, hogy templomok épülnek. Megmagyaráztuk ezt azzal, hogy felétek demográfiai robbanás van, de a mai korra mégsem az a jellemző, hogy épülnének a templomok, hanem éppen üresednek el. Sőt, ez a folyamat nyugaton már ott tart, hogy el is adják a bezárt templomokat. Te pedig ott a helyeden, mióta körmi plébános vagy, ha nem tévedek, ez a harmadik templom, amit építettél egy sorban az utóbbi időben, kezdve Sajóhídvégen, folytatva Kiscsécsen, Kesznyétenig.
Egy kicsit azért pontosítani kell. Ők nem templomot építenek, hanem szociális célú építményeket. Ilyen volt a körömi óvoda, és ez a két templom is valójában több célú épület, mert van egy templomtér, és van egy foglalkoztató helyiség.
Tehát akkor közösségi ház.
Közösségi ház, úgy van, ellátva vízes blokkal, és mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy konkrétan a cigány gyerekekkel foglalkozunk, őket szocializáljuk.
Én tudom kisgyermekes apukaként, hogy a templomban milyen nehéz kisgyermekkel megmaradni, főleg, hogy a WC-re kell mennie. Itt azért gondolom, ez hatványozottan jelentkezik problémaként, hogy sok a gyerek, akár a miséken is.
A kiscsicsi tapasztalatokról tudok beszélni, miután újjáépítettük, mert volt egy templom, csak le kellett bontani, mert életveszélyessé vált, tehát azóta jönnek a gyerekek is, és sajátjuknak érzik, megbecsülik, tehát büszkék arra, hogy már van templomunk. Egy cigányasszony, amikor fölépült a templom, azt mondja, jó, hogy végre már fölépült a templom, mert mióta nincsen templomunk, nincs áldás a falun. Ők ezt így élik meg. A templom kifejezi a közösségnek a lelki egységét, és amit a harang meg is szólaltat. Ezek nagyon fontos dolgok. És minél inkább érzelemdús egy közösség, és a cigányok kifejezetten ilyenek, annál nagyobb szerepe van ezeknek az alkalmaknak. Gondoljunk arra, hogy milyen másként gyászolják a halottaikat a cigányok, és a falusiak, és a városiak. Tehát itt fokozati különbség van három között. Ők virasztolnak, hordják a sírra nem csak a virágot, hanem különféle dolgokat, ételt meg italt. Ilyet temetnek a sírba is. Tehát ősi-ősi ritusoknak a maradványait ápolják együtt a keresztény hagyományokkal, keresztény ritusokkal. És ezekre lehet építeni.
Ők másképpen vallásosak, mint mi?
Úgy van, persze. Minden cigány gyereknek vannak látomásai. Megjelennek a papó, meg a mamó, tehát a nagyszülők, meghalt nagyszülőket látják. És például az egyik hitoktatónk meséli, hogy szó van halál után életről. És akkor az egyik gyerek jelentkezik, tudom, ha az ember meghal, akkor először kutya lesz, aztán valami más, és akkor úgy lesz megint ember. Hogy honnan hozta? Megkérdezi a hitoktató, hogy hol hallotta ezt? Hát ezt mindenki tudja.
Ez valami indiai?
Valami indiai lélekvándorlási. Valószínűleg, gondolom. Bár hát most ugye nagyon összekeverednek a legfrissebb információk a tévén, videón keresztül, a legősibb hagyományokkal, de bennük ilyesmi él. És ezt manapság úgy mondjuk, hogy inkulturáció, tehát a keresztény hitet be kell építeni abba a kultúrába, a Európától távoli kultúrába, ahova el akarjuk jutatni az evangélium üzenetet. Hát itt helyben missziós terület van, és itt is igen inkulturációról van szó, amikor meg akarjuk szólítani őket.
Egyfajta szemléletváltás a pasztorálásban is a korábbi józsefinista felfogással szemben, amely ezeket azért bőven lemetszegette.
Egész a legutóbbi időkig, amikor egy jogi szemlélettel azt mondtuk, hogy ezek a mi szabályaink, ritusaink, törvényeink, ezeket be kell tartani, akinek nem tetszik, az
keresem
mást. Igen, igen. Tehát nem vettünk tudomást. Na most a cigányok számára ez a inkulturáció azt jelentette, hogy igényelték az egyháztól a keresztelést és a temetést. De amikor egy ilyen szuper jogi szemlélettel azt mondjuk, hogy aki nem felel meg ezeknek a követelményeknek, nem járhatja hittanra a gyerekét, egyházi házasságot nem köt, azokat nem kereszteljük meg, nem viszük első áldozásra, akkor gyakorlatilag Magyarországon 10%-át lehetne a cigány gyerekeket megkeresztelni, vagy első áldozásra vinni, vagy vérmálásra vinni. Szabó Gyuri barátom, ő azt mondta, Jóisten a cigányokat cigány módra fogja üdvözíteni. Tehát ebben nagy lelkipásztori bölcsesség van, hogy nekünk alkalmazkodni kell ahhoz a szituációhoz, hogy ezt megtették azok a bencések, és akik eljöttek onnan Bajorországból, és itten itták a kumiszt, és a magyar törzsfőnökökkel együtt voltak, és aztán megkeresztelték az egész törzset, mert jobbra át menjünk keresztelkedni. És ebből született meg az a mi magyar vallásosság, amit mondjuk Bálint Sándor tárt föl, ami a mai napig megvan a falusi embereknek a lelke mélyén. Tehát az valódi alapot teremtett az a Szent Istváni misszió, amit a bajorbencések végeztek itten, vagy még korábban a görög szerzetesek.
Hogyha a cigányság ugye említetted, hogy másképpen látja a vallást, másképpen látja annak a lényegét, és nekünk ez alkalmazkodni kell, ha ezt nem teszi meg a katolikus egyház itt Magyarországon, akkor lemondhat a cigányságról? Bekebelezi rossz szóval kifejezve egy szekta, vagy más felekezet? Mert igazából olyan nagyon nem kapkodnak értük.
Ezek a szekták, a jehovisták és különféle kis egyházak eredményesen térítenek. Az más kérdés, hogy ez milyen tartós lesz, hiszen ők a katolikus egyháznál még sokkal magasabb erkölcsi követelményeket támasztanak a tagjai felé. Tehát előbb-utóbb ezeket, hogy úgy mondjuk, leverik a lécet, és nem lesznek szerves tagjai húzamosabb időn keresztül ezeknek a közösségeknek. Én inkább azt gondolom, hogy súlyosabb a veszély, hogy ebből a társadalomból roncs társadalom válik, mert nem a szekták fogják őket megtéríteni, hanem a tévé fogja őket elzöleszteni, meg a pornókazett, amit együtt néznek a gyerekek a szülőkkel. És az a munkanélküliség, ami már 3 nemzedéken keresztül pusztít a körükben, és az alkoholizmus és a megjelenő kábítószer, amikor a kisgyerekek mondják, kis 10-15 éves gyerekek, hogy milyen gyógyszert kell venni és ráírni, hogy az ember kábítózzon. És most halt meg pontosan a falumban egy gyerek, aki nagy mennyiségű gyógyszert vett be és ráívott. 3 fölmentek a padlásra, egyébként ők fosztották ki 2 alkalmas a gyógyszertárat, és tudta, hogy milyen gyógyszert kell beszedni, csak az adagot nem tudta. 15 éves gyerek halt meg.
A pasztoráció, legalábbis az, amit megszoktak a papok, és amihez hozzászoktunk mi, azért nem elsősorban ilyen életviteli dolgokra megy le. Tehát nem annyira az életnek a gyakorlati oldalára fekteti a fő hangsúlyt, hanem a szentségi életre. Itt azonban, ahogy elmondtad, és a szavaidból kiveszem, ez egy párhuzamos dolog. Tehát nem lehet egy lezűlött cigány társadalmat evangelizálni, vagy szentségekkel ellátni?
Nem párhuzamos utakról van szó, hanem alapról és felépítményről. Az a klasszikus latin megfogalmazás, gratia non destruit naturam, sed supponitet perficit, tehát a kegyelem nem rombolja le a természetet, hanem föltételezi és tökéletesíti. Tehát ahogyan az embernek egyetlen lelke van, és egyetlen egységet képez a test és a lélek, hát ugyanúgy a kultúrának is egységesnek kell lenni, a testi, a mondjuk a szellemi és a lelki, a természet feletti vallásos kultúrának egyetlen egységet kell képezni. Hogyha ez nincs meg az egység, akkor ott már ferdeség van. És ez lehet a legkiválóbb szerzetesenben is. Be fognak furakodni azok a ferdeségek, kinőnek ezek a vadhajtások, hogyha nincs meg a természetes alap. Ezért tulajdonképpen minden szerzetesenben és minden kis papnevelésben az alap a természetes erkölcsi jellemformálás, és erre lehet felépíteni a természet fölötti kegyelmi életet, ima életet, szentség életet. Na most ezért elengedhetetlen, hogy a cigány gyerekek már 3 éves koruktól óvodában sajátítsák el a természetes erényeket. Ez nagyon fontos, mert egy olyan társadalom, amely őrzi a nomád gyűjtögető életnek az emlékeit, az csak úgy tud egy, mondjuk, hogy civilizáltabb életformát fölvenni, hogyha gyerekkortól, a legkisebb gyerekkortól kezdve a gyakorlatban tudják ezeket az alapelveket, ezeket a nem csak erkölcsi, hanem etiket, tehát életmódbeli elveket beléjük plantálni. Nagyon fontos dolog, mert ezek 5 éves korra már rögzülnek, és magával viszi az ember akár 90-es koráig ezeket a gyerekkorban rögzült elveket, szokásokat, mi így szoktuk.
Ezért hoztad létre az úgynevezett Ottóházat Körömben, amelyet egy család, egy házaspár hagyott rád, és te ott egy ilyen foglalkoztatót rendeztél be cigány gyerekeknek, ahol olyan fogalmak elsajátításától, mint a születés és névnap, az olyan gyakorlati dolgokig, mint a fogmosás, vagy egyéb ilyesmi.
Vagy a vécétisztáltatás.
Tanítottátok őket.
Igen, igen, mert hogy az iskolában modern körülmények vannak, de ők minden nap tisztán találják a vécét és a tantermet, nem tudják, hogyan kell takarítani, és hogyan kell vécét pucolni. Oda-haza pedig, hát nincsen angol vécé. És amikor elkezdtük ezt a foglalkoztatást, 12 kislányal foglalkoztunk, és akkor 13 évesek voltak, és egyikük sem tudott ablakot pucolni, de nem is látott ablakot pucolni. De egy hónap múlva már szülinapos ünnepségen gyertyástortát készítettek, és ünnepelték az egyik társukat. Nem tudjuk képzelni, hogy milyen óriási változás élmény ez egy 13 éves cigány kislánynak a lelkében. Kinyílt előtte egy világ. Vagy például az a felfedezés, hogy tulajdonképpen a pizza az alig különbözik a vakarótól, ez a bizonyos cigány kenyér, csupán van rajta vaj, meg szalámi, meg paradicsom, meg egyéb. Tehát ők ezt csak a boltban láttak pizzát, otthon pedig a vakaró, ez lízből, vízből és élesztőből, illetve szódabikárbonnal készült, tulajdonképpen kovásztalan kenyér, amit a lávasban megsütnek, és nagyon szeretik ez a cigány kenyér. Vakaró, mert az eredete az a kovászos tészta, amit a házi asszony a dagasztó teknéről összevakart, és amikor kivette a kenyeret a kemencéből, akkor a forró kemencéből betette ezt a lepényt, a vakarót. Ez a cigány kenyér.
A Keszthelyi templom szentelése kapcsán beszélgetünk Kuklai Antal körömi plébánossal, de ez a templom, ha használhatom ezt a képet, a jéghegy csúcsa. Tehát ez igazából egy olyan helye is lesz a helyi cigányságnak, ahol mindezeket a dolgokat, amiket említettél, ezeket a felzárkóztató dolgokat megtanulhatják párhuzamosan, bár lehet, hogy megint nem jól szót mondok, hogy párhuzamosan, de együtt a vallási dolgokkal.
Igen, ezért úgy építettük a templomot, hogy egy maga liturgikus tér, egy körtemplom, de előtte van egy négyzet alaprajzú terem, és abból nyílik oldalt a vizes blokk, illetve a kettő között van még a sekrestye. És így mindenféle foglalkozást tudunk ott végezni, vetíteni tudunk, hittan órát tudunk tartani, programokat felnőtteknek, előadásokat tartani. Tehát egy ilyen sok célú helyiség ez, és éppen ezért vállalták el a belga diákok, hogy szociális célú egyházépítményt fognak építeni, részben egyházi, részben állami forrásokból, ők ugyanis pályáznak, és a pályázati összegből fizetik a saját élelmezésüket, meg a felhasznált építőanyagot is.
És kik segítenek neked majd ebben? Tehát kik lesznek azok, akik a lelkipásztori munka mellett ezt a részét a dolognak magukra vállalják?
Tulajdonképpen ez a legnehezebb, megfelelő segítőket találni, de azért mindig akad. Van egy főállású hitoktatónk, és van egy munkatársnőnk, aki hitoktatóként is működik, és szociális munkásként is. Ez nagyon fontos dolog, hogy ki kell lépnünk az iskolából. Tehát olyan hitoktatókra van szükségünk, akik miközben az iskolában leadják a kötelező tananyagot, kapcsolatot tudnak teremteni a szülőkkel, a családdal, és foglalkoznak iskolán kívül is a gyerekekkel. Ezt a programot mi úgy kezdtük el, hogy hála, időzélben mondom, egy vérhas megbetegedésnek.
Valóban. Amiről sokat cikkeztek annak idején egy uborka szezonban.
Igen, igen, mert az én híveim ott 16 kilométerre járnak éjjel biciklivel kukázni Tiszaújvárosba, és azért éjjel, mert 2 és 3 között nem járnak a rendőrök, mert ez tilos tevékenység. És akkor megpakolják a biciklit kidobott tévév készülékkel, biciklikerékkel és kenyérhéjjal, amit összeszednek, még kidobott kenyerekkel. És most, ha az történetesen összekeveredik a pelenkával, akkor előfordul a vérhas. 2 családban, 3 esetben. És akkor 5 millió forintot kapott az önkormányzat egy ilyen válságkezelésre, 42 helyen ugyanis nem volt szilárd klozett. És akkor előre gyártott klozeteket telepítettek.
Tehát még budi se volt?
Amikor megépítették azt az ünnezett cséházat, akkor még volt, mert csak úgy vette át az előjáróság, de aztán eltüzelték. Hát, hogyha 25 fokos hideg van, akkor ki ne égetné el a budit, hogyha fázik a gyerek.
Ez már a mély szegénységnek is az alja, nem? A mélye.
Igen. És akkor a családi minisztériumtól kaptunk 2 millió forintot egy ilyen programra, hogy iskolán kívül a gyerekeket próbáljuk megtanítani a mindennapi életnek az ismereteire, háztartási ismeretekre, míg játékosan játszunk családot. És erre vettünk fel 2 szociális gondozót. És tulajdonképpen ennek a tapasztalatait fejlesztjük tovább, és próbáljuk továbbvinni ezt a programot, és ezért építettünk a 2 új templommal együtt a liturgikus tér mellé foglalkoztató helyiséget is. És remélem, hogy lesz majd arra megfelelő ember és anyagi lehetőség is, hogy ezeket a programokat kiterjesztjük, kifejlesztjük. Na most mindig úgy azt kérdik, hogy van ennek eredménye. Én azt szoktam mondani, hogyha valaki, akinek egyébként jó hangja van, és otthon énekelni szokott, de egyszer elmegy az operába, és megnézi a Hári Jánost, vagy a Diótörőt, ő már másként fogja kinyitni a rádiót. Egész életén jött. Másként fogja hallgatni az operát.
Hogy fordítod ezt le erre a helyzetre?
Hát, ha egyszer valaki életében már részt vett egy szülinapon, 13 éves korában, amikor 13 gyertyát fújt el, akkor ő az unokáit már másképpen fogja nevelni, mint ahogyan őt nevelt a nagyanyja. Erről van szó. Ezek az mi erkölcsi életünket képező alapelvek, amik szinte öntudatlanul ivódnak bele a lelkünkbe, azok 3 és 5 éves kor között rögződnek. És ide tartozik az illem is, amit mi nem tekintünk erkölcsnek, de viszont nálunk ez a szokás, ez sokkal fontosabb, mint minden más, amit később megparancsolnak nekünk. De ez a szokás, amit otthon tanultunk, ez beívódik egész életünkre. Ezért például a cigány gyerekek nem eszik meg azokat a luxus ételeket, amik a magyar gyerekek számára a legfinomabb dolgok. Nem merjük, ezt nem szokták meg. Nekik a legfinomabb a vakaró. És a vakaróhoz, ha hozzáteszünk valamit, az igen. De egy idegen ízt behozni, az nem megy. Tehát itt kell kezdeni az építkezés az alapoknál. És hogyha megszeretetjük a gyerekekkel azt a tisztaságot úgy, hogy közben játékosan ő bekapcsolódik a felnőttek az életébe, akkor van remény arra, hogy megnövekszik az igénye. Például nem csak fizetett munkatársaink voltak, hanem a nagymamákat és parasztasszonyokat is megkértem, hogy jönnek segíteni. És elkezdtek sütni süteményt a cigány gyerekekkel közösen. És amikor megtörölte az órát a sütemény szagatása közben, akkor Anuska néni rászól, hogy gyorsan erígy ki, mosd meg a kezedet. És a gyerek számára nagy élmény, hogy az, amit ő kiszaggatott a pogácsa szaggatóval, az mostan finom süteményként hozzákerül, és így nagyon érdekes tapasztalat volt. Miközben a magyar gyerekek, mert ez egy közös program volt, nem csak cigány gyerekkel foglalkoztunk, azok mohon megettek mindent, ha 4 darab süteményt kapott az a cigány gyerek, akkor 2 hazavitt a testvérének. Sokkal erősebb náluk családi kötelék, és jobban foglalkoznak egymással. Tehát így sok minden olyan dolog volt, amit megtapasztalnak, és amire lehet építeni. Egyik református paptársam, akivel egy ilyen konferencián voltunk, azt mondta, hogy ott nyírségben van, hogy a meggyőződése, hogy a cigányokat csak a családban lehet tanítani. Ő rendszeresen kimegy a cigánytelepre, mint református lelkész, és ott tölt, mondom, hetente egy délutánt. Mert úgy érzi, hogy a cigány gyerekek számára a család az a természetes környezet, ahol befogadóképesek. Az iskola egy mesterséges környezet, ott unatkozik, mert ott kell ülni mereven, és nem bírja azt a 45 perces feszült figyelmet, amit megkövetelnek tőle. Tehát sokkal jobban, rugalmasabban kellene alkalmazkodnunk gyerekeknek az életkorához, a érzelmi világához, a teljesítőképességhez, fizikai és idegzetbeli teljesítőképességhez. Ezek a merev tantervek, még egyébek csak arra jók, hogy megutatássák a gyerekekkel a tanulás mindenestől. Na most miért ezt próbáljuk, valahogy ezt az űrt a primitív otthoni körülmények között és a mesterséges iskolai környezet között valahogyan kitölteni. És bármilyen pici eredmény, akármilyen pici munka is, amit ezen téren végzünk, az maradandó lesz. Lehet, hogy 10 vagy 20 évig nem látszik az eredménye, de ha valaki egyszer megtanulja a keresztvetést és a mi atyánkot, az élete végén ezzel fog meghalni. És lehet, hogy láthatatlan az eredménye, mert csupán annyi az eredménye, hogy nem lett rablógyilkos. Abban a pillanatban. Tehát ezért nem lehet az eredményeket számszerűen számon kérni. Itt az emberi kapcsolatokról van szó, és itt elég egyetlen egy mosoly, hogy ez az Anus néni, ez magyar asszony is nem gyűlöl minket. Csókolom Anus néni, mit fogunk sütni? Hát ezek olyan óriási eredmények. Anus néni pedig, ezek a gyerekek éppen olyanok, mint az én unokáim. Tehát itt látjuk, hogy betonfalak omlanak össze, vagy legalábbis rések keletkeznek, tágulnak nyílások, amire azt hittük mind a két részről, hogy ezek áthatolhatatlanok.
Nagyon szép végszó ez a mai beszélgetésünkhöz. Kuklai Antal körmi plébános atyát hallották, és hadd legyek indiszkrét, mondtál valamit a cigánypasztorációval kapcsolatban, a te cigánypasztorációddal kapcsolatban, hogy sokszor hívnak médiumok, és szakvéleményedet kérik egy-egy kérdésben, és te azt mondod szerényen, hogy nem tudod a csodaszert, csak próbálkozol. Én azt hiszem, hogy azért, amit mondtál, kis eredmények, ahogy mondtad, nem látszanak feltétlenül, de valamikor megmutatják magukat, és mint ahogy ez a most felszentelésre kerülő Kesznyitani templom is mutatja, azért vannak kézzelfogható eredményei is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Atya, a Szent István Rádió Egri stúdiójában is további munkádra, bárkik körében, akikhez hivatva vagy, a Jóisten áldását kérem.
Köszönöm szépen.
Kuklai Antal körömi plébánossal Tikovics Ernő beszélgetett.